Mennyire sikerült figyeltek a dalszövegeket? Mi az a egy vagy két mondat, vagy gondolat, ami elragadt bennetek? Akkor megkezdem még egyszer, mennyire sikerült figyelni a dalszövegeket? Arra gondolkodtam pont, hogy énekeltük most, hogy tehát, hogy ezt mind komolyan gondolom, akkor valahogy nem sikerül úgy élnem, ahogy ez a sok dalszöveg beszélt. Tehát, hogy olyan jó ezt elmondani, de valahogy nincs mindig kontrasztban az énekelt szöveg, meg az életem, és a kettő az tudja ütni egymást. Nem annyira kellemes ezzel szembesülni egy éneklés közben. És tök jó lenne egyébként, hogyha meg úgy működne, hogy mindig ez ennyire egyensúlyban tudna lenni egymással. Ez úgy felöltött bennem, majd később megállítok, hogy miért. Amit ma hoztam eljöttek, az igazából a múlt hétnek a folytatása. Nem terveztem folytatást, csak aztán az olyan, mint amikor csinálnak egy filmet, azt mondom, hogy egész jó pénz bejött bele, akkor csináljunk még egyet. És akkor hátra bejön. Nem tudom, annyi volt a gyűjtés, szóval elkérdezem majd a Facebook-t, hogy működött. Szóval ugye, legyen meg a te akaratod volt múlt alkalommal, és ezt vinném tovább az Isten országa címmel. Ugye Máté 6:10-ben ezt olvasok, hogy jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. És ezt úgy, méltányokat nem ismételgetjük túl sokszor, de azért elmondjuk ezt, ha nem is feltétlenül mindig ebben a konkrét formában, de azt mondjuk, hogy méltányok egy ilyen minta az imádságra, hogy hogyan imádkozzunk, milyen módon történjen mindez, az hogy szóljon erről a mi imánk, de hogy tényleg mennyire hogy tisztában, hogy miért imádkozunk, vagy milyen Isten országa, mit jelent az, hogy az ő országa az megvalósult a Földön, milyen lenne az, hogyha ez most így itt megtörténne. Egyáltalán mennyire könnyű Isten akaratát megvalósítani, azt cselekedni. Hogy mennyire könnyű azon dolgozni. Szóval elkezdtem ilyenek rágódni magamba a héten, úgy látszik, hozzám is volt az ígérletes vasárnap. És ahogyan töppentem rajta, csomó minden eszembe jutott ezzel ennek kapcsán, az, hogy mit teszünk, az alapvetően mutatja, hogy mit gondolunk. Az, hogy hogyan cselekszünk, az alapvetően mutatja azt, hogy mit gondolunk a dolgokról. Nagyon, nagyon könnyű azt mondani, hogy nem így van, nagyon könnyű azt mondani, hogy jó, hát a tetteink az csak egy része annak, amit gondolunk. De ha belegondoltok, igazából abból fogjátok a másik embernek az életét, a hozzáállását, a gondolkodását levonni, hogy ő mit tesz. Tehát nem működik az, hogy azt mondod, hogy hú, látom, hogy az ember általában kacsákat nyúz, akkor ő biztosan állatvédő. Nem? Tehát hogy nem ez az első gondolat bennünk, hogy akkor ő lehet valószínűleg Magyarországnak ez a WWF-nek a fő képviselője, és ő az, aki ott mindig az állatokat védi, hogyha az a fő szakmája, hogy a kacsákat nyúzzom. Akkor nem fog ilyen munkába belemenni. Szóval bennünk van sokszor, hogy nehéz a kettőt elválasztani egymástól, sőt nem is szabad elválasztani egymástól. Nem tudom, mennyire olvashatok például olyan pszichológiát, ami azzal foglalkozik, hogy a beépített ügynökök, azokban mi játszódik le. Én olvastam egy tanulmányt erről, nagyon érdekes volt. Megdöbbentő volt az, hogy a beépített ügynökök ezért zakkannak meg. Mert egyszerűen teljesen ellentmond egymásnak az, amit tenniük kell, és ahogy gondolkodnak. A Departed, a Tegla című film, abban nagyon jól bemutatták ezt az egészet, hogy hogyan bekattanak már szinte az adott személyeket az egésztől, hogy mennyire meghasonlósz önmagaddal, mennyire nehéz ezzel szembesülni. De ugye nem csak ilyet nézni a bibliai példát, és lehet, hogy az jobb, mint egy filmes példa. Ott van mondjuk, amikor az atya azt mondja a két fiának, hogy akkor gyere a szőlőbe dolgozni, és az egyik azt mondja, hogy megyek apám, csinálom, aztán nem csinál semmit sem, másik azt mondja, hogy nem megyek apám, és aztán végül mégis elmegy, és mégis elveszik ott a szőlőbe, és mégis elvégzi a munkát, még ha nemet is mondott elsőre. És meg is kérdezi Jézus a példázatban, példázat végén, hogy na melyik cselekedte ezen atyám akaratát. És az, aki nemet mondott, de végül a tettei azt mondták el, amit kért tőle az atya. És nagyon fontos kihangsúlyoznom, hogy nem arról akarok beszélni most akkor a cselekedetekből való megigazolás az elsődleges, mert nem így van, hanem csak az, hogy vajon a mi tettünk, az mennyire az életünk, mennyire mutatja be Isten országát, mennyire szól arról. A Máté 7.21 ezt mondja, Máté 7.21, nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Ezt elég jól ismerik, igaz? Nem mindenki megy be, csak az, aki cselekszi az atya akaratát. Ezt így jól tudjuk kívülről, már rengeteg prédikáció volt erről sok helyen, nagyon sok alkalommal feljön, csak mennyire tudatosul ez bennünk. Ahogy olyan énekek voltak, amiket már az énekeltünk elég sokszor, mennyire tudatosul bennünk annak a szövege, mennyire rögzül belénk az. Vagy úgy is mondhatnánk ezt az igeverset megfordítva, hogy ha nem Isten akaratán munkálkodunk, akkor nem megyünk be az ő országába. Nem munkálkodunk azon, nem megyünk be az országába. Ézsaiás 7.9 hasonlóan fogalmaz, Ézsaiás 7.9-ben ezt olvassuk, de ha nem hisztek, nem maradtok meg. Ha nem hisztek, akkor meg fogtok halni. Ha nem hisztek és éltek azt szerint, akkor el fogtok pusztulni, mondja Ézsaiás ott a népnek. De nem csak arra, hogy hisztek el, hanem az, hogy a hitetek az olyan módon hatással van az életetekre és tettetekre, hogy azt szerint kezdtek el cselekedni. Nem elég az, hogy hisztek Isten, hogy jaj, én hiszek Isten, hogy van, jaj, de jó, és. Hanem, hogy ha nincs a hited olyan hatással az életedre, hogy az átformálja azt, ha nincs a hited olyan hatással a cselekedeteidre, hogy másként cselekszel, akkor semmit nem ér. Azt mondja, akkor nem maradtok meg. Nagyon divatos, különböző szlogenek mentén azt mondani, hogy igen, én ilyen keresztény, olyan keresztény vagyok. Éppen elkezdtem élni, nem fejeztem, mert messze a végétől egy ilyen tanulmányt írni három nemzetről, hogy hogyan, három különböző országban, hogyan működik az, hogy szlogenné válik a kereszténység, de nem jelenik meg semmiben sem a szlogenek mögött tettebben. És hogy mennyire drasztikus mély árkokat tud ez generálni az adott nemzetekben. Ha mi életünkben csak azt mondjuk, hogy hiszünk Istenben, de elkezdünk beszerint cselekedni, akkor az is árkokatás. Az is meghasonlást okoz. Nem csak a beépített ügynökökben, hanem bennünk is. És a Máté 12.50 úgy folytatja, vagy Máté 12.50 úgy folytatjuk mi, azt olvassuk, hogy mikor Jézus kérdezik arról, hogy hát ajáld meg a testvéred, kint vár téged, akkor azt mondja ott, Máté 12.50, mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. Akkor vagyunk Isten, Krisztus családjának a tagjai, ha cselekedjük az atya akaratát. Ha részt veszünk abban, ha azt szerint gondolkodunk, azt szerint élünk, azt szerint cselekszünk. Nem azt mondja, hogy csak ezen múlik, ne értsetek félre. Nincs tettek által megigazulás, nagyon fontos ezt kihangsúlyozni. Amikor erről beszél, akkor a híveknek, az ő követőinek beszél. Nem azt mondja, hogy figyeljetek, akkor lesz az én követőim, ha elkezditek ezt és ezt csinálni. Azt mondja, ha már az én követőim vagytok, akkor ezt kell, hogy jellemezze benneteket. Ezt nagyon szeretném kihangsúlyozni, tehát nem azt mondom, hogy az öt szóla ellen beszélek, hanem azt, hogy amikor már Istenben hiszünk, amikor már arról van szó, hogy tudom, hogy ő az én megváltom, tudom, hogy az üdvösségem az nem rajta múlt, hanem ő rajta, és kegyelemből van üdvösségünk hitáltal, nem a cselekedeteinket, hogy ne cselekedjünk azzal. Utána viszont már ennek a hitnek át kell formálnia minket. Át kell formálnia a gondolkodásunkat. Át kell formálnia a tetteinket. Sőt, tovább is megy Jézus. János 4.34-ben ezt mondja, János 4.34, szegény tolmásnak nem adtam az igájéket előre, vagy hogy mindig beszélek közben, hogy hadd keresse meg addig. János 4.34, Jézus ezt mondja nekik, az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak az akaratát, aki elküldött engem. Nagyon kemény szöveg számomra. Azt mondja, hogy nem csak egy olyan dolog számomra, ami fontos, hogy meg kell csinálni, hogyha akarod, ez az én eletelem. Ez táplál. Ez éltet. Ez az, ami igazán erővel bír számomra. Az, ahogyan, amikor kell az étel ahhoz, hogy tovább menjek, azt mondja Jézus, hogy az én eletelem ez. Ez adja a muníciót, az üzemanyagot. Ez visz előre. Hogy tehetem ezt. Vannak különböző történetek arról, hogy nélkülözésbe és szenvedésbe a szó szerint semmin hogyan képesek szülők élni. Csak azért, hogy a gyereketek megadjanak mindent. A gyerekeinknek decemberi már környékén azt hiszem, a karcsú és a csoki gyár, ugye Charlie and the Chocolate Factory az eredeti szín, csak magyarokat mindig fogítanak mindent. Azt olvastuk végig, és abban van egy ilyen rész, amikor filmben is lehet nézni, ha valaki azt nézni az eredetit, de nem adja vissza igazán a film. Szóval lényeg az, hogy van már egy ilyen rész, amikor a kisgyerek, a nagyon-nagyon szegény kisgyereknek az életkörnyét bemutatják, és ilyen kis faviskó, faházikó, a négy nagyszülő alszik egy ágyba, mert annyira szegények, csak úgy férnek el, egymás felengedik, és hogy a káposzta leves van mindig, és aztán próbálja anyuka mindig átcsempészni a saját nagyon híg káposzta levesébe a kis káposztát a gyerekébe, karcsikájéba, hogy legalább egy kicsivel többet tegyem. Vagy hogy gázos legyen szegény gyerek, nem tudom miért. De szóval, hogy próbál segíteni számára abban, hogy egy kicsit több tápanyagot kapjon a semmiből. még hogy nem is kap. És nagyon arra is a történetben, hogy a gyerek meg inkább visszacsempészi anyához azért, hogy anyának is szüksége van rá. De hogy szülők képesek arra, hogy a vegetáljanak, vagy igen, tehát hogy nem a vegetán éljenek, hanem vegetáljanak, annak érdekében a gyereknek kicsit többet hathassanak. Még a semmi is elég, csak azért, hogy láthassam a másikat növekedni. Jézus azt mondja, hogy az én eledelem, engem azt láttál, engem az éltet. Azt mondja Jézus magáról, hogy az atya akaratát cselekedhessem. Nem az étel, nem a kenyér, hanem az, hogy betöltsem az ő akaratát, hogy bevégezzem a munkáját. És ha nem tehetem ezt, akkor mintha nem ennék, hogy akkor éhezem azután. Amikor eltűnünk egy kicsit otthonról, és nem látjuk a gyereket két napig, akkor másodnap már akkor, hú, már a helyen hőznek egy üdös kölkök. Elmegyünk otthonról, és akkor olyan jó, a kicsit nyugalom van, csendben, figyeld, fél órája nincs kiabálás. Estére már kezdenek hiányozni. És múltkor elmentünk, fogalmas is már, hogy hova. Nem, igen, házasság hetein hétvégre elvittik a nagyszülőhöz a gyerekeket, és este nagyon élveztük péntek este, hogy hú, most akkor kettesben vagyunk, beszélgettünk. Jött szombat reggel, már nézegettük a telefonon a képeiket. Mert már hiányzik. És azt mondja Jézus, hogy neki ilyen, az, hogyha akaratnak a cselekvése. Az élteti, hogy azt akarja látni, azt akarja cselekedni. Hogy azt abban akar benne lenni, az a vágya, hogy betöltse az ő célját. Azáltal ez teljessé az élet, hogy az atya akaratát cselekszi. Nagyon tetszik ez a kép, de ezt szeretem távol érzem magam ettől egyébként. Nagyon jól hangzik, de hát még 10%-át sem érzem magamban, de egy jó cél, hogy ilyen motiváció legyen bennem, hogy ez éltessen, hogy az atya akaratát milyen jól cselekedni. És azt mondják hozzá, elköltekem, hogy bevégezzem a munkáját, ez lehet, hogy később ezt majd mindig, most nem mondom el, aztán később még feljöttem magamnak majd. De igen, szóval lényeg az, hogy azt mondja, hogy bevégezzem, azt mondja, hogy megérleljem, hogy éretté tegyem, hogy teljesség készé tegyem a munkáját. Nagyon tetszik ez a kép egyébként, mert azt mondja, ezt is mondja nekem számomra ez, hogy az, ahogyan bevon minket Isten az ő munkájába, azzal lesz teljes a kép. Ő el tudná végeztetni angyalokkal, el tudná végeztetni bárhogyan, szavával mondaná is megvalósulna, szavával egy egész világot hozott létre, tehát nem kell neki az, hogy most mi abba dolgozzunk, de mégis azzal lesz teljes és kész és egész és olyan kerekké, hogy bevon minket ebbe. És számomra ez egy nagyon betisztelő dolog. Azért, mert hogy megtehetné azt, hogy nélkülünk csinálja, de mégis minket akar ebben használni. Mégis minket akar ebben használni, hogy mi is része legyünk annak, amit ő csinál, hogy úgy legyen teljes egészé. De ez kell különböző dolog. Kell egyrészt azt, amit tudom, már unásig ismételgettem számotokra, de ismételgettem tovább, hogy a Róma 12-ben olvassuk azt, hogy ne igazodjunk a világhoz. Hogy ne az legyen a minta számunkra, hanem azt mondja, hogy változatot meg az értelmetek megújulásával. Kezdjél el másként gondolkodni, kezdjél el úgy gondolkodni, ahogyan Jézus tette ezt, kezdjél el úgy gondolkodni, hogy számodra az legyen fontos, hogy mi Istennek a fontos, és amikor elkezdesz másként gondolkodni, akkor lesz képes arra, hogy megítélhessétek, hogy mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Változ meg értelmetek megújulásával, kezdjél másként gondolkodni, és ítéld meg helyesen azt, hogy mi az, ami Isten szerint jó. Nézd az ő szemével a dolgokra. Aztán pedig azt szerint cselekedj. Szokták ezt mondani, ugye, hogy nagyon más a gazdának a szeme, és más a munkás vagy a béresnek a szeme. A béres vagy a munkás azt nézi, hogy mit kell megcsinálni. A gazda azt nézi, hogy hogyan lesz az igazán jó. Hogyan lesz, hogy minden szempontból tökéletes. Nővéremnek volt még nagyon sok év, 20 év előtt egy ilyen kis falatozó vagy ilyen kis hamburgerezője Pápán. Kényszervállalkozó lett ő is, ahogy annak idején sokan, és ahogy azt megcsinálta, elkezdték azt csinálni, hogy akkor úgy csinálta a hamburgert, hogy jól megpakolta mindennel, savanyossággal, sajttal, egyebeket, ami éppen volt, mindent vastagon belepakolt. És elkezdtek jönni az emberek, és elég sokan voltak, és már annyira jöttek, hogy már hosszabb nyitvatartás lett, mert hogy már annyira akartak az emberek, hogy akkor még este is tovább nyitvatartani, akkor reggel kicsit korábban nyitottak, hogy akkor volt, aki reggeli relaxzámicsot akart tenni, mert hát az ilyen nagyon divatos, ugye. És ebédre jöttek sokan hozzá, és akkor este is akarták, hogy legyen, de hát már nem bírt a szegényem azt, hogy akkor most 13-14 óra ott legyen, felvettek még egy embert. És akkor felvettek, ő elvégezte rendben a munkát. Megcsinálta, amit kell, feltökörtött azért, mert kiszolgálta az ételt, meg az egyebeket. De nem állt neki beszélgetni az emberekkel olyan lelkesen. Nem tűntem olyan vastagon a hamburger, csak annyit, amennyit muszáj belerakni, meg egyebek. nem rakott olyan vastagos sajtot a nagy szendvicsre. És az emberek szépen lassan elpártoltak. Azt mondták, hogy már nem olyan, mint régen volt. A tulaj úgy volt vele, hogy bele akarok rakni mindent, hogy jól legyen. Másik személy így volt vele, hogy hát legyen meg, amit muszáj. És amikor elkezdünk megadni az értelmünk megújulásával, akkor a kérdésben mondjuk itt tulajdonosként tekintünk rá. Hogy az a fajta hozzáállása bennünk, hogy a legjobbat akarom beleratni, hogy ez legyen a legjobb hamburger. Még tök középszerű, akkor is, amit tudok adni, a legjobbat akarom beleadni. Amit én tudok, abból a legjobbat teszem bele. És akkor azt mondja, hogy változtatok értelmünk megújulásával, akkor azt mondja, hogy nézd, hogy Isten szerint hogyan van, hogy ő hogyan gondolkodik, hogyan nézne rá az adott dologra, hogyan állna hozzá, és azt szerint kezdj el cselekedni te is. Úgy néz rá a többi emberre. Úgy néz körülött az imaházba, úgy néz a testvéredre. Hogyan látja Isten őt? Lehet, hogy van olyan személy, akivel bejössz, és azt mondod, hogy az örülnék, ha nem csak mellette lenne hely. És akkor azt mondja, hogy látod, hogy gyönyörködöm benne, ilyen nagyszerű ember. Hogy teljesen másként áll hozzá. Hogy meg tudjuk ezt tőle tanulni. Hogy tudunk-e így nézni mi is másra. El tudunk-e kezdeni más szemmel nézni mindenre. Hogy ez érdekeljen, ez legyen az eledelem nekem is. Ami Istennek az eledele. Agyan ő tekint rá. Borokával mostanában már ott tart, hogy végre szerető is terrészetfilmet nézni, és hát ő szeret terrészetfilmet nézni, mert apa szereti. Úgyhogy most már ő maga is kéri van, hogy azt mondja, hogy nem esélyt, hanem inkább természetfilmet nézzünk. Úgyhogy legutóbb éppen kamélanokat néztünk, és a kamélan az nem csinál mást, mert hogy egész nap kaját keres. Egész nap eszik. Olyan, mint én. És nem tesz más, hanem csak akarja a kaját levadászni, aztán pedig megenni. És pont azt a képet azzal, hogy tudunk-e milyenok lenni ilyen szempontból, hogy azt mondjuk, hogy egész a kaját akarod találni, de az én eledelem az, hogy cselekedjem az atya akaratát. Tudok egész nap ebben benne lenni, hogy egész nap akarom látni, hogy mi az, ami az atya akarata, hogy azt megcselekedhessem, hogy azt szerint csinálhassam. Hogy az van bennem, hogy mi az, ami neki tetszik, mi az, ami tökéletes számára. És hogyha el is kezdünk így megújulni az értelmünk megújulásával, ez jól hangzik, de akkor pontosan mi az ő akarata? Akkor pontosan mit jelent ez? Az Efézus 5.17 azt mondja, Efézus 5.17, ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsetek meg, mi az Úr akarata. Ki a tolcsolyokat, ki engem, ki akarsz. Oké, hát jó, nem akar megmondani, de hát mi az, azt például az, hogy értsetek meg, hanem mi az, azt fejtsd már ki. Könnyebb benne, igaz? Azt mondani, hogy Isten akarata az, hogy. És akkor mindenki kapna egy személyre szólóan egy e-mailt minden reggel, hogy benne van, hogy mit kell ma csinálnod. Egy kis to-do list, igaz? Hogy egy ilyen lista, és akkor megint, neked mennyi jött ma? 8? Fú, neked 17, azt. És akkor így nekiállsz, és csinálod, és hát azt mondod, hogy most délelőtt 10-re végeztem, már készen van minden. Máskor meg este 10-kor még, még hátra van 3, Isten akaratából azt a mindent, mennyit meg kellene csinálnom. Mint a házi kávé, igaz? De hogy nem egy ilyen dolog, nem erre minket Isten, nem azt mondja, hogy legyen ilyen listád, és pipáld ki, és akkor tudd le a dolgokat, és hogyha végeztél vele, csináltad a sajátodat. Nem azt mondja, hogy ő azt akarja munkadni, hogy legyen meg egy ilyen napi listád, amit végrehajtasz. Ugye van ilyen vallás, lehet ilyet találni. Az elmúlt 10-15 évben a nyugat-európában nagyon nagy hulláma volt az iszlám hitnek. Nagyon sokan lettek muszlimmá, mert abban megvolt ez. Megvolt az, hogy mit kell csinálni, az a napi 5-ször ima, megvolt az, hogy milyen dolgokat kell végrehajtani, és ha az megvan, akkor te jó hívő vagy. És végre valaki megmondta, mit kell csinálni. Végre tudom azt, hogy olyan kell hinnem. Van egy keretrendszer, és annak a generációnak, annak a fiatal generációnak 2005-től kb. 2020-ig, azt hiszem, ott volt a nagy hulláma ennek, akik úgy voltak fel, hogy semmit nem mond a társadalom arra, hogy mit kell csinálnom, mik az alapvetések, mik a sarokpontok, mik az értékek és mik a keretek, azoknak egy nagyszerű dolog volt ez hallani, hogy van végre egy keretrendszer. Tudom, mit kell csinálni. Isten meg mit mond? Annyit mond, hogy ne érdek meggondolatlanok, nem értsetek meg, mi az Úr akarata. Kösz. De igazából mégis erre hív minket Isten. Ne legyünk meggondolatlanok, ne azt várjuk csak, hogy legyen egy sablonunk, hanem értsük meg, hogy mi az Úr akarata. És az úgy fogjuk megérteni, amikor elkezdünk nem ilyen házi feladatként gondolni erre, hanem a vele való kapcsolatban. Mi érdünk el ebbe. Amikor arra figyelünk, hogy Uram, mi van most veled? Hogy gondolkodsz? Mi foglalkoztat téged? És amikor ezen kezdünk el beszélgetni Istennel, nem tudom, szoktál így beszélgetni Istennel, Uram, téged mi foglalkoztat? Olyan könnyen nem mondjuk, hogy minket mi foglalkoztat, igaz? megkérdezik azt, hogy őt mi foglalkoztatja. Persze mit mond Isten erre? Világbéke. De hogy bennünk van ez a fajta vágy, hogy akarjuk tudni azt, hogy Istent mi foglalkoztatja, hogy mi dolgozik benne, hogy mi jár az ő fejében. Van-e bennünk az a szándék, hogy megismerjük őt, hogy a vele való kapcsolat az ő lelke által az ilyen módon kiteljesedjen bennünk. Hogy akarom-e megérteni, hogy mi az ő akarat, hogy mi az, ami jó, ami neki egyszerűen tökéletes. Hogy dolgozok-e ezen. Hagyom-e, hogy kimunkálja Isten lelke bennem az ő akaratát. Mert a meggondolatlan megoldás az, hogy kérem, hogy Isten tírom, küldeni e-mailbe minden reggel 5 órakor, hogy jön e-mailbe, akkor tudom aznapra, és akkor megvan. Azt mondja, hogy nem ezt akarom veled, hanem kapcsolatot, közösséget. Vagy másként nézve, az Efézus 3.16-19 ezt mondja, egy hosszabb szakasz, Efézus 3.16-19, és már benne van az, hogy mit is akar Isten számunkra, hogy mire hív minket. Adja meg nektek dicsőségének gazdasága szerint, hogy hatalmasan megérősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy a Krisztus lakész szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezés megalapozva képességet legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghadó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességig. Mivel volt erről szó korábban, nem fogom most újból elmondani ennek a résznek a magyarázatát, csak az, hogy maga a kép, hogy igazából ez van, hogy Isten lelke munkálkodik benned, és elkezded megérteni. Elkezdesz egyre több dolgot megérteni, elkezded egyre mélyebben megérteni, hogy mi az ő akarata. Beszéltünk róla, nem ismétlem el, de hogy ezt Isten lelke munkálja ki benned a vele való kapcsolat által, hogy ezen keresztül értjük meg az ő akaratát. Még egy picit többet. Olyan, mint egy ásás, hogy amikor belebössz egy ásonyomot és ásol, hogy picit még nagyobb lett a lyuk, még mélyebb lett. Aztán kicsit megint belásol, és még mélyebb. És nem azonnal lesz ott a lyuk az első ásással, hanem majd a 600-kal, de hogy szépen lassan eljutsz arra a mélységre, amire vágysz, amire szükséged van. Isten és ez a fajta közösség, ez a fajta kapcsolat, ez így mélyül. És azért tetszik nekem a lyuk példája, mert a lyuk az pont egy ilyen dolog, hogy ha ásod, és aztán abba hagyod, és vársz le 2 hetet, nem tudom, ki az, aki tapasztalt már ilyet, akkor az a lyuk az nem lesz olyan mély 2 év múlva. Mert jön az eső, és elkezdi belemosni a földet, és kicsit feltelik. Jön a szél, fújja a port, meg egyébet, és akkor belemegy. Jön a kutya, aztán beletúrja magát, és még oda beletartozó dolgokat, meg el is helyezek is aknát. Tehát, hogy mindig teljítődik fel olyankor az a gödör. De ahogy a náshol, úgy tud egyre inkább mélyülni. Tud egyre mélyebb lenni. És azt mondja, hogy kezd el megismerni Istent, kezd el megismerni, mélyebb van menni vele. Miért? Filippi 1.19, mert tudom, hogy ez üdvösségemre válik, a ti könyörgésetek és Jézus Krisztus lelkének segítsége által. Tudom, hogy ez az én üdvösségemre válik. 18. versben beszél előtte arról, hogy Isten lelke segítségével Krisztus hirdetjük. És olyan őről beszélünk, ahogyan elkezdünk arról beszélni, amit megélünk vele, az üdvösségemre válik. Ahogyan elkezdem megismerni Krisztust, elkezd mélyülni vele a kapcsolatom, elkezdem érteni azt, hogy ő mire hív, mit akar, elkezdek azt szerint élni és gondolkodni és cselekedni, ezzel elkezdem őt hirdetni, az a Filippi 1.18, és utazom a 19-re, hogy mindezt tudom, hogy az üdvösségem válik. Ez szolgál az üdvösségemet. Ez visz engem közelebb Istenhez. Beszélek Krisztusról, mert őt akarom megérteni, vele foglalkozok, vele van tele a fejem, és ez szolgálja az enyém, meg mások üdvösségét is. Elkezd hatással lenni rám, elkezd hatással lenni másokra. Ugye ugyanaz, mint ez a Sima Iszrael, az a Halad Izrael imádság, olyan fel van sorolva, amikor azt mondja, hogy mit csinálj vele. Ugye elkezd mondani azt, hogy ismételgesd a fiaidnak, aztán utána írd fel a homlokodra, vagy a kézfejedre, írd fel az ajtófélfádra, tett kívülre is mindenki lássa, azon gondol, hogy jártadban, keltedben, egyre szélesebb folyamá válik. Mint az Ézsiásban, amikor ugye árad a kis patakocska a tróntól, és a végén már olyan mély lesz, hogy már ellepi teljesen a profétát. Az a kis patakocska ennyire kiszélesedik. Ahogyan elkezdesz Istenre odafigyelni, egyre inkább hatással marad, egyre inkább átformál. És kevés dologból látjuk konkrétan, hogy mire ír minket Isten, mit akar tőlünk, de abból pár dolgot azért hadd olvassak fel. Az 1 Tesszalonika 4.3 ezt mondja. 1 Tesszalonika 4.3, csak hogy legyen konkrétan is Istentől. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek. Tudom, erre most pár azt mondják, hogy jó, már megvan ilyen kis általános fogalom közt, mit csináljuk vele. De azt mondja, hogy az az akarat, hogy megszentelődjünk. A megszentelődés az a megigazolás, meg a megdicsülés között, ami van. Megigazolás az a megtérés, megdicsülés, amikor kampec. A kettő között, ami van, az a megszentelődés folyamata. Amikor megismerted Istent, és amikor a földi tested oda lesz, és meghalsz, a kettő közötti levő szakasznak a megszentelődésnek az ideje. És annak kéne, hogy legyen. És azt akar Isten, hogy megszentelődjünk, hogy szenté váljunk, hogy olyanná formáljunk, amilyennél formálnak amiket Isten. Hogy elkezdjünk Krisztusivá válni, elkezdjünk közeledni hozzá, közeledjünk Istenhez, vele vagyunk, és közben megértjük őt, és kezdjünk is ezt szerint gondolkodni. Az jó akarata, hogy minden egyes nap egy picikét, egy új plusz, újabb ásó, nyomnyi mélységben leásunk, és kezdjünk el hozzá hasonlóvá válni. Keresnek ki képeket, és elfelejtettem elküldeni, így jártam. Ez is láttatok meg egy csomószor az interneten, akár Facebookon, akár más helyeken, amik mondják azt, hogy a kisállatok és a kedvenceik. Megvan mindenkinek nagyjából az a kép? Ilyen képek. És ott van mondjuk egy ilyen idős bácsi, a képpel, és mellette egy buldog, és szinte tök egyformák. Meg így lehet tovább menni egy csomó emberrel. És vannak ilyen tök jó ilyen képek, hogy a kutya meg a gazda mellette, ahogy együtt vannak, és totál átveszik a hasonlóságot. És Isten is mondja azt, hogy az egész eszentésben benne az, hogy elkezdünk Krisztusivá válni. Elkezdünk nem is azt, hogy boldog képet növeszteni, de inkább boldog képet növeszteni. Elkezdünk olyanná válni, amire Isten elhívott minket. Elkezdünk Krisztusivá válni. Vagy mondhatnánk a Filippi 2.13-at, ami azt mondja, Filippi 2.13, hogy Isten az, aki munkájában beálltak mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Ez a másik, amit el akar bennünk végezni, hogy munkája bennünk mind az akarást, mind a cselekvést. És a kettő az együtt megy. Nem csak akarom ezt az egészet, nem csak bennem az, hogy olyan jól hangzik, olyan szépnek hangzik, olyan jó hinni Istenben. De az első lépés, hogy elkezdem akarni azt, elkezdek azt mondani, hogy én szeretném ezt megtapasztalni, szeretném ezt megélni, szeretnék Istennel kicsit közel venni, és a cselekvés is, hogy teszek is annak érdekében. És ez újra meg újra előjön mindig, hogy Isten azt mondja, hogy akarás, meg cselekvés. Hogy a kettőt együtt munkálja bennünk. Nem csak azt, hogy legyen benned egy vágy, hanem hogy azt valósíts is, meg élj is azt szerint. És igazából, ahogyan elkezdünk a megszentelődés útján járni, azban a folyamatban Isten nyilvánvalóvá teszi számunkra azt, hogy mi az, ami ő szerinte helyes, és utána pedig bátorít is minket a megcselekvésére. Nyilvánvalóvá teszi, megértjük, elkezdjük azt akarni, aztán pedig bátorítom a cselekvésére, és el is végezzük. És ezen keresztül megmutatja rajtunk, hogy kicsoda ő. Megmutatja Isten rajtunk azt, hogy ki ő. Ez egy olyan pontja az egész kereszténységnek, ami egy nagyon fontos sarokpont. Mert Isten nem a templomokon keresztül mutatja meg, hogy mennyire nagy és dicsőség és fenséges egy épület, akkor ilyen Isten is. Nem a pénztárcáton keresztül mutatja meg, hogy mennyire hatalmas, mert akkor jó vastagon megtömi. Nem az érzéseiden keresztül mutatja meg, hogy ha te a keresztet mindig boldog, akkor jó Istennel lenni. Isten rajtad mutatja meg azt, hogy kicsoda ő. Ahogyan te változol, ahogyan te formálod, ahogyan te egyre inkább Krisztusivá válsz, abból látja a világ, hogy ő kicsoda. Vagy az elején láttuk azt az igeverset, hogy vagy abból nem látja, hogy látja, hogy Isten kicsoda. Ugye, elején beszéltünk erről, hogy mennyire ott tud lenni az a gubanc benne, hogyha nem azt szerint élünk, akkor nem lesz látható Krisztus. És akkor mondhatjuk azt, hogy Uram, Uram, hát nem lehetett cselekedtünk, és azt mondjuk, nem ismerlek benneteket. De nem azt akarom, hogy nem ismerlek benneteket, hanem azt akarom mondani, hogy rajtunk látszik, hogy ő kicsoda. A János 6.40-ben azt olvassuk, az én atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen, én pedig feltámasztom őt. Azt akarja Isten, hogy az, aki látja a fiút és hisz benne, annak örök élete legyen, és az örök élet ez láthatóvá válik. Az, amikor örök életed van, az másként hat rád. Másként kezdesz el gondolkodni, másként cselekszel rá. Mert cselekszel akkor a folyamatban. Amikor tudod azt, hogy nem kell félned attól, hogy mi fog majd következni, akkor elkezdesz más értékrendek szerint élni. Találkoztam, beszélgettem olyan emberekkel, nagyon megdöbbentő volt, akik úgy éltek, hogy mindent megtenni, megőrizzem a fiatalságomat. hogy mindent megtenni azért. És készítettek meg nekik egyébként egész profik. Tehát volt olyan, amikor beszélgettem Janosszal, aki 50 éves, azt mondom, hogy ő 35. Eszméletlen fitnek tűnt, a fit is volt, Fitti Páldi. Nagyon jól tartotta magát, nagyon tényleg dinamikus, izmos minden, és 15 éve idősebb volt, mint aminek gondoltam én. Aztán volt egy másik hölgy, és aki hangrizet nézett ki, 20-nak öltözködött, meg sminkálta magát, és egyébként 52 volt. Nagyon profi ment számukra az, hogy megőrizzék ezt a dolgot, mert rettettek attól, hogy mi lesz, ha elmúlnak. Meg fognak öregedni, és meg fognak halni. És durva látni az ilyen rettegés az embernek az életében. És akkor beszélgettünk arról, ezek a két emberrel beszélgettem arról, hogy kicsoda Isten, és hogy mit jelent az örök élet, akkor amikor az volt, hogy örök élet, én nem szoktam arra beszélgetni egyébként emberekkel, de náluk beszéltünk erről, rácuppantak, hogy van ilyen lehetőség. És nagyon leragadt a régen, hogy örök élet, és aztán nem tértek meg sajnos, és akkor nem lehet, hogy később aztán igen, de ott akkor a beszélgetésben nem tértek meg. De ez volt a kulcs, mert erre vágytak. Hát akkor végre nem kell küzdeni valamiért, mert hogy akkor már megkapják. És azt mondja itt az ige, hogy aki megismer a fiút és hisz benne, annak örök élet lesz. Nem kell ezen törekedni, és akkor küzdj azon, hogy megőriz lesz, vagy azt, hogy megszerezd a pénzt, a vagyont, megszerezd a fiatalságot, talán sokkal többet kaptál Istenben. Talán sokkal többet tapasztaltál meg. És hogy a meddicsőlésig, hogy eljuss, ahhoz nem kell teljesíteni, mert azt megkaptál a Krisztusban. És hogyha azt mondja a Róma 5:1-2, hogy megigazoltunk hitáltal, hogyha azt mondja, hogy békességünk van Isten, nem örülünk Krisztus által, akkor tudjuk azt, hogy ő által a szabad utat kaptunk ahhoz a kegyelemhez, amiben vagyunk. És akkor dicsesszünk azzal a reménységgel, hogy részesültünk az Isten dicsőségében. Róma 5:1-2 erről beszél, hogy szabad utat kaptunk az Atyához, és részesültünk abban a dicsőségben, ami ő benne is megvan. Azáltal, hogy gyermekei vagyunk, az ő dicsőségében részesülünk. Ez nem azt jelenti, hogy akkor én nekem is lecsöppen valami, azt szokták mondani, hogy hát ha jól nyalunk itt-ott, akkor majd nekünk is jut azért abból a kis milliárdokból milliócskák lecsúsznak ide hozzánk. És nem erről van szó, hanem az, hogy Isten dicsősége lesz látható rajtad. Hogy ő lesz látható te benned. Mert hogy megmutatja rajtunk, hogy kicsit ő. Ez nem a mi dicsőségünk lesz, hanem az övé. Ő lesz látható mi bennünk. Ő lesz nagyjá mi bennünk. És ne felejtsük a Róma 8:16-18-at, ott azt mondja a Róma 8:16-18, hogy maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Isten lelke tesz erre a bizonyságot. Nem tudjuk ezt mi elvégezni, de ő ezt teszi a világban. Ahogyan jársz, kelsz, ő maga tesz bizonyságot arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek, és örökös társai Krisztusnak. Isten örököse vagy. És ha vele együtt szenvedünk, vele együtt meg is dicsőlünk. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók az a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Isten láthatóvá teszi magát benned. Ez az ő szándéka. Az, amire hív minket, hogy vele legyünk kapcsolatba, hogy elkezdjünk hozzá hasonlóvá válni, hogy egyre mélyüljön a vele a kapcsolat, az erről szól, hogy ő láthatóvá legyen rajtunk, vagy bennünk. Nem az, hogy mi sikereket érjünk el, vagy nagyon szépek legyünk, hanem az, hogy ő legyen látható a mi életünkbe. A dicsőség ez, amely láthatóvá lesz rajtunk. És igazából a kereszténységnek ez az egyik kulcsa. Ez alapvető lényege. Az, hogy mikor kimegyünk innen, akkor az emberek látják azt, hogy ugyanek emberek, hogy nem úgy, hogy jaj, vége, menjünk már, hanem az, hogy lassan szállnikoznak az emberek. Nem tudom, észrevettétek, hogy mennyivel lassabban jönnek ki innen az emberek, mint a szomszédból. Ezzel nem őket a konkrétizálni, esetek félre, csak az, hogy mennyire másabb az, amikor úgy megy valaki el a gyülekezetből, hogy jaj, de jó volt itt, és akkor elindulok. És megyek, de nem tudom, hogy jövök majd újra haza. Hogy itthon vagyok, hogy egy közösségemben vagyok. Hogy jó otthon lenni. Vagy nem az, hogy vége a misének menjetek békességre, hanem az, hogy még egy kicsit beszélgetünk, még kicsit el vagyunk, még már be akarja zárni, úgy dumálnék valakivel, hogy jó ott lenni. És aztán, amikor kilépsz, akkor az emberek meg azt látják az utcán, hogy ezek úgy fel vannak töltődve. Hát lehet, hogy jó elmenni, mert Mert valami más van közöttük. Nem tudom micsoda. Én sem tudom micsoda, gondolom, tehát tudom, hogy kicsoda. De hogy nem tudom azt mondani, hogy most mi a recept, vagy mi a varázs. Nincsen ilyen. Egyszerűen csak az, hogy Istennel tudom találkozni, és ő elkezd ránk hatni, minket formálni. Ja, az látható. Ja, milyen volt Mózes, amikor lejött a hegyről? Mit csinál az oroszlán, amikor lejön a hegyről? Lion. De hogy mit csinált Mózes, amikor lejött a hegyről? Le kellett fednie az arcát, mert annyira ragyogott. Tehát annyira tündököz, nem bírtak ránézni. És Isten ezt akarja nekünk adni az életünkbe. Hogy ahogyan vele vagyunk, elkezdünk egyszerűen hozzá hasonlóvá válni. Egyszerűen, értsetek jól, jó lesz ránk nézni. Nem azért, mert harvisszat nézünk 50 évesen, hanem azért, mert Isten látszik rajtunk. Mert ő láthatóvá lesz rajtunk. Nem azért, hogy itt a gyülekezetben, mert valami szép dolgot halljunk, vagy jó vicceseket, vagy Lionról halljunk, vagy egyebek, hanem azért, mert Istenhez akarunk hasonlóvá válni. Mert ez dolgozik bennünk, ezt akarjuk megélni. Hogy láthatóvá legyen Isten dicsősége, mert ha az láthatóvá lesz bennünk, ha Krisztus láthatóvá lesz, akkor az Atya akarata az, amit az ő szándéka, akkor elkezdjük azt megélni és megcselekedni, akkor János 6.40, amit le van írva, hogy örök életünk van, az egyszerűen lerír rólunk. Még akkor is, ha nehézségek vagyunk, hogyha gondterheltek vagyunk, akkor is ott van bennünk az, hogy de Isten nem hagy el minket. És igazából ez eddig a legnagyszerűbb rész az egésznek, hogy Isten akarata a megszentelés folyamatában egyre inkább látható lesz bennünk Krisztus. De mi ebben a mi szerepünk? És abban a csatornán is mindig tovább beszélek, igaz? Nézzük meg a Máté 13-at hozzá, ezt mondja. Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tengerpartján. Nagy sokaság gyűlt össze körötte, ezért beszállt egy hajóba, és leült. Az egész sokaság pedig a parton állt. Aztán sok mindenre tanította őket példázatokkal. És neki állt 7 példázatot elmondani. Jött a megvető példázata, ami azt mondta a 8-9. versbe, többi jó földbe esett, és teremés hozott. Egyik 100 anyat, másik 60 anyat, a harmadik 30 anyat. Akinek van füle, hallja. Tanítványoknak nem volt fülük, látjuk a Bibliából, hiszen nem értették, hogy mi van leírva, úgyhogy mind a két tanítvány fülmentes volt. Azt mondja, nem értik, ezért Jézus elmagyarázta nekik. És aztán hozott még egy csomó példát, hozta a búza és a konkolyt. Azt mondja, hogy hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot letett a szántóföldjébe. Hozza a mustárma példáját, hasonló a mennyek országa a mustármakhoz, amelyet fog az ember, és el a szántóföldjébe. Aztán jön a kovász példája, hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet fog az asszony, belekever 3 ércet vízbe, mivíg az egész megkel. Ez az elrejtett kincs, hát bocsánat, küzdhet ezzel. Az elrejtett kincs, azt mondja, hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, mert az ember, mint a megtalált, elrejt, örömében elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megveszi azt a szántóföldet. Hozza az igaz gyűny példáját. Hasonló a mennyek országa, remélem megvan már a kulcs az egészben, amely a kereskedőhöz, aki szép gyöngyöket keres. Amikor egy nagy értékű gyöngyöt talál, elmegy, eladja mindent, ami van, és megvásárolja azt. Jön a háló példája, hasonló a mennyek országa, akit találtatok volna, a tengerbe kivetett kerítőhálóhoz is, amely mindenféle hajfajtát összegyűjt, amikor megtelik, kivonják a partra, és lövölve a jókat, de ilyenbe gyűjtik, a hitvenekre pedig kidobják. És ott itt van az a 7 példázat, és a 7 példázatban fontosan arról beszél, hogy milyen Isten országa. Hogy milyen az ő ország. És sok különféle szempontból megnézhetjük ezt a kérdést, és nem fogom nyéket szépen kivesészni egyesével előttetek, mert akkor egészen itt ülnénk. De a mai nap témája kapcsán mindenképpen egy dolgot felhoznék, hogy Isten országa, vagy a mennyek országa az egyszer sem olyan, amilyen gyakran elképzeljük Isten királyságát. Egyszer sem olyan, hogy olyan hely, ahol ott a Kánaán, ahol nem kell csinálni semmit sem, nincs melohán, csak ugye, tényleg ez a napfényes tengerpart, homokos tengerpart, és pálmafák, és ott ülsz egy napszemembe, ott egy szülcsöget, én utálok napozni egyébként, de ez nem jön be amúgy se. De hogy nem olyan, hogy ott ülsz, és nem csinál semmit sem, és közben, hogy minden zajlik körülötted vidáman. Előbb milyen szívás annak, akinek pincére kell lenni egy ilyen helyen, nem? De hogy nem azt mondja, hogy ez az egésznek a lényeg, ahol élvezed az életet, hanem magvetőnél magnak el kell halnia, hogy termést hozzon. Búza és konkoly, a növekedésben sok akadály lesz. Mustár, ha a kicsiba indul, fel kell növekedni, meg kell küzdenie, hogy aztán mások számára meddéket nyújtson. Kovász, az a dolog, hogy hatással legyen a környezetére. Elrejtett kincs, mindent oda kell adni a földre, hogy aztán kiásassa a kincset. Igaz, hogy úgy tette ugyanez, mindent oda érte, és háló munka van a cél elérésében. Amikor hoz 7 példát a megyek országáról, egyik sem a Hawaii DJ-n a szemleg. Minden hétben vagy áldozata van, vagy ára van annak. Vagy dolgozik el érte. Rossz hír, igaz? Menjek országába, és melózni kell, tehát hogy így jártatok. De hogy azt mondja, hogy egyik sem olyan dolog a menjek országa kapcsán, ami, ami arról szól, hogy akkor leülünk pitnikezni, hanem olyan dolog, amiért megéri áldozni. Amiért megéri adni valamit. Amiért megéri tenni. Isten országa olyan, ami egyrészt meg akarva megvalósítható már itt a Földön, azáltal elkezdünk Krisztushoz hasonlóvá válni, másrészt megéri az, amit Jézus mond, hogy legyen ez az eredet, hogy mindennél fontosabb számodra. Hogy meg akarsz tenni mindent. És hogy mi Isten akarata akkor? Mi az ő országa? Azt akarja, hogy megszentelődjünk, hogy elkezdjünk hozzá hasonlóvá válni, hogy elkezdjünk mindent hátadni, hogy elkezdjünk megérteni az akaratot és megcselekedni, hogy benne legyünk abba a folyamatba, amiben értjük őt, követjük őt, és hozzá hasonlóvá válunk. Mert ezáltal a többi ember is látja Istent bennünk, és akarja őt követni. A kérdés az, hogy milyenek vagyunk-e. A kérdés az, hogy mi gyülekezetünk ilyen-e. Hogy ezen dolgozunk-e. Ez van-e bennünk motivációként. De azt mondom, hogy a Bibliában azt látjuk, az atya akarata az ez. Hogy ez megvalósuljon. Bennünk ez van. Minket ez mozgat. És nem szabad elhinnünk azt, hogy az lenne a kereszténységnek egyik fő dolga egy gyülekezet esetében, mondjuk, hogy fejlesz a gyülekezetet. Mert ha ezt gondoljuk, akkor zsákutcában megyünk. Nem arra hív minket el Isten, hogy legyen egyre profibb a gyülink, hogy egyre jobb a hangtechnikánk, egyre finomabb a kávénk. Csináljunk, most beszélünk reggel, hogy milyen jó kis kávés pultot lehetne csinálni. Csináljuk szerintem, nem azt mondom, hogy ne csináljuk. De hogy nem az a kulcs, hogy legyen az a legszebb, utána pedig verjük le a falakat, és legyen még modernebb. Olyan fétetik, hogy hú, leesik az ember állat tőle, meg mindenből a legnagyszerűbb. Tök jó, ha az van benne, de nem arra hív minket Isten, hogy fejlesztjük ezeket. Nem az a cél, hogy legyünk ilyen szempontból a legjobbak. Ha néztek egy céget, egy vállalatot, nem arra szól a vállalat, hogy legyen abból mindenből aztán a legelitebb, és akkor legyen a legfejlettebb, csak hogy önmagáért nem. Az a cégnek a célja, egyre több profitot csináljon, egyre több hasznot, egyre többet adjon a termékéből. Nekünk nem az dolgunk, hogy egyre többet adjunk a termékünkből, hanem az, hogy egyre inkább Krisztusivá váljunk. Egyre inkább hozzásolva váljunk. Nem azt kell felfejleszteni a helyet meg egyebeket, hanem azt, hogy Krisztus felfejleszteni magunkba. Upgrade-eljük Krisztust. De egyre inkább nagyjá válik bennünk. És amikor elkezdünk abba gondolkodni, hogy hogyan lehetne még otthonosabb, még kellemesebb, még jobb számunkra ideálisabb a környezet, még inkább olyan programok, ami nekünk tetszik, akkor elveszünk abba, hogy rólunk szól. Amikor elkezdünk arra figyelni, hogy hogyan lehetünk még inkább krisztusiak, hogy innen kimenve az emberek lássák őt, akkor az róla szól. Akkor Isten országát építjük azzal. Szóval el tudjuk-e mi mondani azt, hogy Uram, jöjjön a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Legyen nagyjá bennem. Annyira kemény Jánosnak az a szövege. Az én dolgom az, hogy egyre kisebb legyek, neki pedig egyre nagyobb legyen. De mennyire igaza volt. Az én dolgom az, hogy egyre kisebb legyek, ő pedig egyre nagyobb legyen bennem. Szóval Isten országa milyen? Amiben ott van Isten. Isten országa olyan hely, ahol ott van Isten. Isten országa akkor lesz teljesít a gyülekezetben, amikor egyre inkább itt van Isten. Egyre nyilvánvalóbb módon jelen van Isten. Isten országa akkor lesz benned egyre intenzívebben, amikor egyre nyilvánvalóbb módon jelen van mellett Isten. Amikor a tetteid, az életed, a gondolkodásmódod minden arról szól, hogy Isten hogyan gondolkodik, hogyan cselekszik, mit akar tenni. Amikor elkezded megérteni azt, hogy ő kicsoda és micsoda. Amikor elkezdesz azt szerint élni. Szóval hol van Isten országa? Távol van tőled, vagy már egyre közelebb van hozzád? Hány ásonyomra nyomnyira vagy még tőle? Mert ő ezt akarja dolgozni benned. Ezt akarja láthatóvá tenni benned és bennem. És imádkozzunk most ezért. Mindattól Istenem, köszönöm neked azt, hogy te olyan módon kezdtél bennünk munkálkodni és formálni minket, ami egy elég komoly átalakítást igényel, és elég komoly konstrukciót, de a építkezésen is egyre inkább látszik az, hogy mi az eredeti terv, és ahogy ez megvalósul, és hiszem azt tudom, hogy bennünk is ezt végzed el. Hogy egyre inkább olyanná teszel minket, amilyen te vagy. És Uram, ne akarunk abba a csodába esni, hogy csak mondjuk azt, hogy Uram, és ne akarunk csak azt mondani, hogy hiszünk rád és kész, és ezzel le tudni a dolgot, hanem szeretnénk valóban hozzád hasonlóvá válni. Elkezdeni úgy gondolkodni, hogy te gondolkodsz. Elkezdeni úgy érezni, hogy te érzel. Elkezdeni azt fontosnak látni, amit te fontosnak látsz. És elkezdeni megcselekedni azt, amire te hisz minket, hogy megcselekedjük. és abban látod az életünket, mik azok, amik ebben gátok számunkra. Látod azt, hogy mi az, ami nehezíti azt, hogy Isten országa az jelen legyen már most itt, akár gyülekezetben, akár az életünkben. De köszönöm arra azt, hogy nem áll meg a munkád, hogy nem áll meg ez a folyamat, hanem a megszintelődésben egyre inkább alakítasz minket, egyre inkább formálsz minket a te képedre. És Uram, az a vágyunk, hogy te megjelenj bennünk, látható legyél bennünk, a mi számunkra is, a testvéreink számára is, és a világ számára is. Nem azért, hogy a mi dicsőségünk legyen látható, hanem azért, hogy te legyél látható, és a te dicsőséged ragyogjon be a társadalmunkat. Uram, használj minket annak érdekében, hogy a környezetünk, Szombathely és a lakóhelyünknek a környéke, az mind lásson téged. Hogy mi egyre kisebbek lehessünk, és te egyre nagyobb legyél bennünk. Amen.